A mi ó esztendei háladó Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és keressük a 275-ös számú dicséretünket. A 275-ös énekünkkel kezdjük Isten tiszteletünket együtt, annak mind a hat versét fogjuk énekelni. Az Úristen az én reménységem. Így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni neked, nem csak szavakkal, nem csak illendőségből, hanem azért, mert ezen az estén együtt vagyunk, és itt vagyunk te előtted. Nem más bizonyít mindez, mint hogy a te szereteted és türelmed nem fogyott el. Hogy hordoztál minket, hogy megtaláltál, megkerestél, akkor, amikor olyan elveszettek voltunk, és visszahoztál önmagad mellé. Olyan kettőség van ilyenkor az emberben, a múlandóságot nem tudjuk ünnepelni, az csak mindig fájdalmat hoz, nehézséget, látjuk az életünkön, látjuk az arcunkon a ráncokat, látjuk az erőtlenséget az életünkben. Ugyanakkor mindig várunk utána valami újat, valami mást, valami többet, pedig ezek csak emberi határok. Benne vagyunk abban az útban, amelyre te állítottál rá minket. Attól kezdve, hogy megformáltál, hogy életre hívtál minket, hogy nekünk adtad az életünket, haladunk és megyünk, és van egy olyan reménységünk, amiről énekben is vallottunk, hogy ez az út elvezet egészen te hozzád. Ennek az egyik állomásán állunk meg, és vesszük számba, hogy mink van, mit kaptunk tőled, és milyen érzésekkel tudunk megállni ezen az estén. Kérünk, taníts meg bennünket megelégedetnek lenni, hálásnak lenni, és örvendezőknek lenni, hogy olyan Istenük van, aki hordozza és gondot visel az ő életükről. Kérjük most is a te ígédnek üzenetét, hadd zárjuk ezt az esztendőt üzenettel, amely átvíz bennünket a folytatásba. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készüljünk a 280-as számú dicséretünkkel. 280-as énekünket énekeljük az első két versével, valamint az utolsó, a hatodik verset is énekeljük. Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje, telék el a múlandóságnak.
Thank you.
Isten ígét olvasom Mózes 5. könyvéből, Mózes 5. könyvének a 8. fejezetéből, a 2-től a 6-ig terjedő verseket. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogy az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg hát Istenednek, az Úrnak parancsolatait, az ő utain járj, és őt féljed. Kedves évet záró gyülekezet, a bibliaolvasó vezérfonalunk hozza elénk ezt a mai napi igét, ennek egy részletét olvastam. Mózesnek a visszaemlékezései ezek. A Mózes első 4 könyvében minden pontosabb történetet megtalálunk arról a 40 esztendőről, ahogy Isten az ő népét vezette, vezetgette, célhoz jutottak. De az 5. fejezet annyiban egy kicsit más, hogy Mózes úgy tűnik, mintha egy személyesebben is belelátná önmagát, és azokat a történéseket úgy értelmezi, mint aki részese volt ennek, aki nem egy eszköz volt csupán Isten kezébe, hanem a népével együtt élte át Istennek ezeket a csodáit és ezeket a próbáit. Ezek a visszaemlékezések tehát nem annyira tényszerű leírások, még csak nem is statisztikák akarnak lenni, vagy ilyen kiértékelések. Mi sokszor megelégszünk azzal, hogy ezzel zárjuk az évet, hogy elkezdjük pipálgatni, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, mi volt az, amit könnyebben elfogadtam, mi az, ami veszteség volt. És az ember azt gondolja, hogy ezek valahol azért csak visszatükrözik azt, hogy most ez egy sikeres év volt, vagy egy nehéz év volt. De sokkal inkább lényeges talán az, hogy azok a dolgok, amelyeken átmentünk, azok hogyan formáltak minket. Azokból mit tanultunk meg, mit értettünk meg. Egy kicsit több énekverset választottam, lehet, hogy ilyen csendes estében így halkan énekelve fele gyülekezett álomba szenderült a végére, de ezek olyan énekversek, amelyekben úgy megküzd az ember azokkal a próbákkal, amelyeket Isten hoz az életébe. És itt volt ez az utolsó ének is, az utolsó versből hadd idézzek egyet. Engedd, hogy a múlt esztendőt, mint már vissza nem jövendőt, magamnak tükörül felvégyem. Az ember, ezt sokszor el szoktuk mondani, nem szívesen néz tükörbe, főleg akkor nem, amikor a tükör már nem azt mutatja, amit látni szeretnénk. De az elmúlt esztendő is valahogy egy olyan tükör, amiben önmagamat is meg tudom vizsgálni. Nem csak azt, hogy mi zajlott a világban, nem csak azt, hogy jobb lett-e a helyzet ebben az egész világban, vagy a teremtettségben, hanem hogy bennem mi volt, hogy milyen az, amikor kívülről látom egy kicsit magamat. Tudom, hogy ezt nehéz megtenni, de én most mindenkit arra hívnék, hogy egy picit így nézzünk vissza arra az esztendőre, amit most magunk mögött hagyunk. És ennek van egy célja is, és ezt olyan szépen megfogalmazza ez az ige, így olvassuk, hogy megtudja, hogy mi van a szívedben. Nekem ez a fordítás annyira, hadd mondjam ilyen modern kifejezéssel, nem jött be. A Károli fordítás szerintem jobban visszaadja azt, ami ennek a lényege, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a szívedben. Mert Isten nagyon jól tudja, hogy mi volt a szívemben. Nagyon jól tudja, hogy melyik próbánál szorítottam össze a fogamat, és azt mondtam, hogy de ez nem igazságos. Nem ezt érdemlem. Jobb kellene most már jöjjön. Nagyon jól tudja az Isten, hogy ott volt a szívemben a háladás, amikor kaptam valamit. Hogy ott volt egyáltalán a gondolatomban, hogy ezt Istennek kellene megköszönni, mert ez nem az én érdemem. Ezt Isten nagyon jól tudja. De ahogy a Károli fordítás mondja, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi volt a szívemben, azt igazából Isten tükörként azért akarja visszamutatni, hogy én magam szembesüljek azzal, hogy mit is gondoltam én akkor, vagy mit is érzek most egy ilyen évnek a letelte után. Nyilván, hogy sok mindenben előrébb is vagyunk, és sok mindenben azt mondjuk, hogy ez nem volt elég előrelépés. Mielőtt bejöttünk a lelkész hivatalba, merült fel, hogy hogy is volt ez a tavalyi szilveszter, hogy mit is csináltunk, és akkor emlékeztettek arra, hogy tavaly 8-kor már kijárási tilalom volt. Az ifisekkel Zoomon szilvesztereztünk. Zoomon szilveszterezni. Tehát ez agyrém. Tehát egy, ilyet az ember soha előtte elképzelni nem tudott, hogy ő majd így fogja a közösségi életet kiteljesíteni egy ilyen alkalman, hogy zoomos buli. És akkor most végül is majd mehetünk. Valaki óvatosabban, valaki bevállalósabban, de azt mondja, hogy megyek tovább. De ez csak a külsőség. Mi van a szívedben? És ezt most nem nekem kell elmondani a mindenkinek egyenként, hanem valahogy majd lesz rá alkalom csendes imádságban, hogy Isten előtt megállva elmondani önmagamnak egy kicsit félhangosan, hogy mivel is zárom én ezt az évet. Tudom, hogy ilyen furcsán hangzik ilyenkor, hogy meg voltam elégedve Istennel. Még félek kimondani ezt a mondatot is. Hogy jövök én ahhoz, hogy Istent bíráljam, hogy Istent elmarasztaljam valamiért, de azért a lelkem az ebben sokkal őszintébb. Uram, nem voltam megelégedve, nem hoztad a számításaimat, nem úgy alakultak a dolgok. És akkor most három nagyon rövid kis epizódot hagyd emeljek ki ebből a vándorlásból, amit itt Mózes is visszaemleget. Nem konkrétumokról van szó, hanem azt mondja, hogy visszaemlékezem az egész útra, és arra is, hogy megsanyargatott és próbára tett engem, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívemben. Olyan nehéz kérdéseket hadd tegyek fel, és próbáljunk megválaszolni ki magában. Vajon mi többletet adott ebben az esztendőben az, hogy van hitem? Mennyivel tudtam könnyebben feldolgozni az eseményeket? Mennyivel tudtam jobban elfogadni Isten kezéből azt, ami lett, ami jött? Olyan szép és hát nagyon hátborzongató, amikor Jób, a nagy veszteségeket átélő ember maga mondja ki, hogy a jót elvettem az Istentől, hát a rosszat ne venném el tőle. És mi ott gyötrődünk mellette, hogy jobb, ne mondj ilyet, mert akkor nekem is ezt kellene mondanom. De vajon el tudtam-e fogadni, hogy az Isten ezt hozta valamiért? Nem tudom, ezt talán ő tudja. Vajon mennyire voltam könnyelmű az ígéreteimmel, a szavaimmal? Nem megfogott-e Isten, amikor azt tanácsoltam a másiknak, hogy ne izgasd magad, az Isten majd megoldja? És aztán ott voltam a mély helyzetben is, és nekem magamnak kellett volna azt mondani, hogy de miért izgatod magad, Isten majd ezt is elrendezi. És megfogott a saját szavammal, mert magamra mondani ez sokkal nehezebb, mint a másikra mondani. És sokszor talán, amikor igent mondtam, akkor az Isten keményen bevasalta rajtam. Igen, elvállaltad? Na, akkor én ezt kipréselem belőled. És akkor nyújtottuk a nyakunkat, és akkor azt mondtuk, hogy de mi ezt nem így gondoltuk, és nem is biztos, hogy lesz erőnk hozzá, hogy ezt végigcsináljuk. És Isten csak azzal jött, hogy de te választottad. Erre akartál menni, akkor menj végig. És küzdöttünk, és vért izzadtunk benne. És volt olyan, hogy Isten nagylelkűen felajánlott valamit, és azt mondta, hogy ezt neked adom. És azt mondtam rá, hogy nem kell. És utána valamiből kimaradtam, és az rossz volt, az fájt. Úgy éreztem, hogy én annak részese akartam volna lenni, rossz döntést hoztam, de kimaradtam belőle, és akkor ez is ott van az embernek a lelkén, hogy hány ilyen elmulasztott dolog van az életünkbe. És akkor Istent egy picit megint előveszük, és azt mondjuk, hogy hát miért nem erőszakoltad rám a jót? Hát azért nem, mert akkor meg lázadtál volna, hogy én erőszakoskodom. Hogy megvolt ebben az esztendőben is a szabadságunk, és megvolt a lehetőség az engedelmességre, és én döntöttem el végül is, hogy mivel élek, és amikor most tükörül felveszem ezt a múlt esztendőt, akkor ez a nagy kérdésem, hogy hogy akkor meg vagyok békülve közben Istennel. Hogy ő azon az úton kísért, amit én választottam végül is magamnak. Nem kellett volna talán 40 évig bolyongani a pusztába. Ezt sokszor elmondjuk a kis hittanosoknak is, akik böngészik a térképet, hogy hát innen odáig elmenni, hát az nem is 40 év. Nem. De a mi életünkben is innen odáig eljutni nem is 2 perc. Nagyon sok mindennel éveken keresztül dolgozunk az életünkben, és Isten is dolgozik velünk, hogy végre egyszer csak megértsünk valamit. Hát Isten az elmúlt esztendőben is, mondjuk ki, lemérte a szeretetünket, és mindenki végig gondolhatja, hogy megállt-e a mércén. Lemérte a szavaimat, lemérte a hitemet, lemérte azt, amikor döngettem a mellemet, és azt mondtam, hogy ezt meg tudom csinálni, hogy meg lett, vagy nem lett meg. És persze ez így nagyon rosszul hangozna, ha Isten mindig próbákon mérne minket. De nagyon szép ez a bibliai rész, mert azt mondja, hogy miközben ezeket folyamatosan kaptuk, azért Isten táplált is bennünket. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Ha igazán őszintén nézzük meg az elmúlt esztendőnket, akkor mindig volt valamilyen égi erőforrásunk. Voltak olyan pillanatok, amikor tudtuk nagyon jól, hogy na és akkor hogy lesz tovább? Hogy nincs ez úgy igazán jól kiszámítva, kalkulálva, és mindig mindennek aztán valahol meglett a forrása is. Nagyon sok hálaadnivalónk van nekünk a gyülekezetnek is. Annak a gyülekezetnek, aki ugyanúgy, mint minden más ember átment a covidos időszakokon, akiket megpróbált a családban, akik elveszítettek hozzátartozókat, akik nehéz helyzeteken mentek keresztül, és közben mégiscsak megmaradt a gyülekezet, hogy együtt tudtunk lenni. Kiszámoltam, hogy 4 helyszínen voltunk Isten tiszteleten az elmúlt esztendőben, voltunk a régi templomban, most itt vagyunk az új templomban, voltunk a pizsamás Isten tiszteleteken sokszor, ezt nevezzük ugye online Isten tiszteletnek, és voltunk a kerti partis Isten tiszteleteken az gyülekezeti házba. Tehát mindig megvolt valahol Istennek az a gondviselése, ahol az az égi erőforrás, az adatott. És még talán miközben azt mondjuk, hogy de hát miért mindig a megszokottól tértünk el, még talán ez a változatosság pluszt is hozott. Voltak azért a gyülekezetben, akik azt mondták, hogy olyan jó volt ott a kertben. Most a legutóbbi Biblia óra alatt is azt mondta, hogy barackfa alatt Isten tiszteletet tartani. Hát ilyen nem sűrű van az ember életében. És olyan sem, hogy egy régi templomba kezdjük az évet, és egy újba befejezzük. Hányan buktak bele építkezése, hányan gyülekezetnek elhúzódott, annyira elhúzódott, hogy a gyülekezet elfogyott a végére, mire a templom felépült. Nagy hálával vagyunk az Istennek, hogy volt az a titokzatos manna. Nagyon jó ez a kifejezés egyébként, szó szerint azt jelenti zsidó nyelven, hogy ez meg mi a csuda? Mi az a manna? Uram, mondd meg, hogy mit adsz nekem tápláléknak, én akarom ezt tudni. De mi ezt nem tudtuk mindig, hogy az Isten mit készített el. És ez volt benne egy kicsit a meglepő, ez volt az, ami bizalomra indított bennünket, ez volt az, ami meg is próbált. Nem ismered, és az atyáid sem ismerték, hogy Istennél mindig van valami változatos eledel, amire éppen szüksége van az embernek. Az, hogy bennünk van ez a bizonytalanság, hogy az Isten mond valamit, de vajon jó-e az nekem, ez nagyon gyarló emberi gondolkodás. Mikor nem volt jó? Eddig mindig bejött, amit az Isten mondott. Amikor Jézus megkísértése története szó szerint idézi ugyanezt a kis mondatot, amikor ugye oda megy a kísértő, és azt mondja a pusztába Jézusnak, hogy éhes vagy, hát itt vannak a kövek, változtasd át kenyéré. Akkor Jézus ezt az igét idézi, és azt mondja, hogy de hát megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Isten szájából kijön. Mi olyan sokszor szeretük volna Istent ilyen nagy varázslónak az életünkben, hogy a köveket változtasd kenyérén, majd rámutatom, ez nem jó, és légy szíves, csináld át jóra. És akkor milyen boldog leszek. És Jézus meg megtanít arra, hogy van olyan, hogy az Isten beszéde, az Isten ígérete, az Isten áldása, az túlvisz engem olyan helyzeteken, amire nem is gondoltam volna, hogy túl lehet lenni rajta. Melyik könnyező embernek elég az, hogyha kenyeret adok? Melyik gyászoló embernek elég az, hogyha azt mondom, hogy nem baj, lesz utána halotti tor? Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ki mondja azt, hogy nálam életbeszéde van. Tudjátok, úgy végig gondoltam, hogy mit lehet kimondani, hogy mik a veszteségeink az elmúlt esztendőbe. Az Isten népéből egyetlen egy ember sem halt meg a tavalyi esztendőben, vagy ebben az esztendőben, amit zárunk. Persze erre most mindenki azt mondja, hogy ne haltak volna meg, a gyülekezetben is meghaltak. De ők nem haltak meg. Ők az élet beszéde szerint, amit Jézus mondott, ők élnek, ők vannak. Isten nem hagyja el az övéit, mindenképpen megtartja őket magának. Mi nem tudtunk vesztesek lenni, ha az Isten igéje megáll. Mert az Isten így éltetett minket. És olyan jó lenne ezt úgy tényleg a sajátunkává tenni, és így belemenni egy következő esztendőbe, hogy semmit nem tudnak tőlünk elvenni. Én nagyon szeretem Pál apostolnak azt az ígéjét, amikor úgy elmondja, hogy de hát engem senki nem szakaszthat el az Isten szeretetétől. Sem angyalok, sem fejedelemségek, sem élet, sem halál, sem múlt, sem jövendő, semmi. Hát én az Istené vagyok. És akkor a harmadik gondolatot is hadd csatoljam ide, mert ez aztán olyan, egy kicsit olyan tehát hogy hihetetlen. A ruhád nem szakadt el, a lábad nem dagadt meg. Hát hogyne, mindenki tudna hozni egy lyukas zoknit az elmúlt évből, és azt mondani, hogy ne szakadt volna ki, vagy a munkás ruhámból egy darab, hogy csak cseréltük a ruhatárunkat, nem csak a divat miatt, hanem elkopott, és a lábunk is megdagadt, hányan vannak, akik csak úgy tudnak aludni, hogy fölteszik magasra, hogy reggelre azért rá tudjanak állni. Nem túlzás ez Istentől, hogy minthogy ennyi kicsi sérülést, ennyi kicsi hátratételt legalább azért igazolhatna, hogy ennyi veszteség volt az évben. A kérdés csak az, hogy hol rongyolódott meg az életem igazán? Az Isten útján meg tudott rongyolódni? Akkor, amikor ráfigyeltem, ott történt valami olyan, amiből baj lett volna? Ott beleakadt volna valami tüske, és kiszakította volna? Akár a fizikai, akár a lelki ruhámat? Nem ott rongyolódott el, hanem ott, amikor az ember a saját útjára állt rá. Ott, amikor én akartam nagyon valamit, ott, ahol a nagyra vágyásaim voltak, ott, ahol azt mondtam Istennek, hogy most nem fogok arra menni, hiába mondod nekem, ott, ahol úrrá lett az önsajnálatom, nem a szolgálatban szoktunk mi elfáradni. Vannak nehéz szolgálatok, egy beteg ember mellett az összes nyűgét elviselni, és állandóan készenlétben lenni, ez egy nagyon nehéz szolgálat. De ha ez egy Istentől kapott szolgálat, és én azzal a szolgáló szívvel végzem, hogy oda engem Isten helyezett, akkor naponként ahhoz erőt is ad az Isten, és ott nem szakad el az ember. Sem testben nem szakad meg, sem lélekben nem szakad meg. A szolgálat nem emésztette fel egyikünknek sem az életét, pedig magunkat szerettük volna sokszor alólak is kivenni, hanem valahol inkább ott szegényedtünk meg és betegedtünk meg, ahol mi magunk adtunk fel olyan harcokat, amelyre Isten azt mondta, hogy ezt meg kellett volna harcolni. Mindenki ismeri azt a képet, hogy ha van egy olyan ember, akinek egy nehézség jön az életébe, vagy egy betegség, és az úgy megkeseríti lélekbe, és utána a többi dolgot is kezdi elengedni az életből, akkor az az ember nagyon gyorsan megy lefele a lejtőn. Kívülről is látjuk rajta, hogy egyre rosszogában néz ki, egyre nehezebben mozdul, egyre kevésbé van benne élet. És mi ezt sokszor eljátszuk úgy Istennél, hogy egyszer csak azt mondom, hogy feladom és nem érdekel. És onnan kezdve dobálunk el mindent, és akkor megyünk lefelé, és rongyolódik az életünk, mert nem vesszük a bátorságot, hogy megkapaszkodjunk Istenbe. Azt mondja ez a bibliai ige, hogy Ha az én utamon jársz, akkor nem rongyolódik el a lélek, nem rongyolódik el az ember, és nem dagad meg a lába. Az egy jó út. Szeretném azzal zárni, hogy az életünkben nem úgy jönnek az évek egymás után, hogy az egyiket valahogy befejezzük, és aztán egy teljes tiszta lappal indítjuk a következőt. Az, akik most vagyunk, és ami most van a szívedben, azt fogod belevinni a jövő esztendőbe. Meg lehet emiatt keseredni, és lehet azt mondani, hogy én nem így akarom. De nem tudod itt hagyni magad. És az sem, ami foglalkoztat, és az sem, amiben benne élsz. Hanem azt tovább kell vinni. Ez a mai ige arra figyelmeztetett, hogy nézzek szembe önmagammal, és nézzem meg, hogy meddig jutottam el az Isten útján, és hívjam segítségül, mert a következő napon, holnaptól innen fogok tovább menni. És amerre tovább vezethet engem Isten, és én engedem, hogy vezessen, az lesz az én utam. És azon kell nekem járnom. És az Isten erről a helyről, ebből a pontból tud húzni egy olyan egyenest az ő célja felé, amin engem tud vezetni. Ez a mai este, ez csak egy nagyon rövid, egy pillanatnyi átmenet a folytatásba. Abba, ahol Isten ugyanúgy, ugyanazon az úton szeretne továbbvinni, ugyanazokkal az ígéretekkel. Ő fogja elmondani ugyanúgy, hogy a próbák ezután is jönnek. Mert szeretné, hogyha látnám, hogy mi van a lelkemben. Ezután is elmondja azt, hogy ott lesznek az égi erőforrások, és azokat igénybe lehet venni. És el fogja mondani, hogy ott, ahol az én utamon jársz, ott én hordozlak, ott én vezetlek, ott nem kopik az élet, ott kiteljesedik. Ha erről az útról viszont letérek, akkor fogy az élet. Csendes imádságban, egy kicsit elgondolkozva a hallottakon is, és főképpen az Isten igéjén, próbáljunk mi is választ találni magunknak, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi is van a mi szívünkben. Amen. Örökkévaló Istenünk, csendesen hajtjuk meg a fejünket, és szeretnénk hálát adni neked mindazért, amit kaptunk tőled, amiben elviseltél, elhordoztál, és köszönjük, hogy egyáltalán nem vagyunk szegények, hogy nem méltó hozzánk, hogy magunkat sajnáltassuk most előtted, hiszen a gyermekeid voltunk, azok is vagyunk, és úgy törődsz velünk, mint ahogy fiával törődik az ember. Adod a próbákat is, adod a küzdéseket is, de ezzel nevelsz. Köszönjük azt is, hogy mindig ott volt a kezed, hogyha esni akartunk, vagy hanyatlott az életünk, akkor volt, aki megtartott. Köszönjük az égi táplálékot, hogy nem az erősített meg, amit magunknak főztünk, hanem az, amit tőled hallottunk. Hogy sokszor volt egy-egy éneksor, egy-egy igevers a gondolatunkba, ami továbbvitt, ami megerősített. Látod, hogy azért emberileg nézve nehéz volt az út, mint ahogy az a 40 év is egykor nehéz lehetett. Nem szépül meg minden, ahogy visszatekint az ember, mert megvannak benne a fájó pontok. De valahol mindent egész más megvilágításba helyez, hogyha tiéd vagyunk, hogyha az életet úgy szemléljük, hogy az tőled ered és hozzád érkezik. Hogyha az egész életünkben az ad értelmet a létezésünknek, hogy a te dicsőségedre tudunk lenni, hogy a szolgálatunkban valamit meg tudunk mutatni abból a szeretetből, amit tőled tanultunk. Lehet voltak hiányosságaink, és ezt bocsásd meg nekünk. De szeretnénk úgy zárni ennek az esztendőnek az utolsó napját, mint akik abban az útban vannak benne, amelyen te vezeted őket. És most csak egyszerűen hálát adnak a megtett útért, és bizalommal tekintenek előre a folytatásra. Imádkozunk ma azokért is, akik emlékeznek, olyanokra, akik ezt az évet már nem zárják együtt velük. Ezek nehéz emlékek, adj nekünk ebben békességet és vigasztalódást. Imádkozunk azokért, akik betegségben vannak, akik most vannak a próba alatt, és ha most belenézel a lelkükbe, akkor nem könnyű dolgokat látsz ott, és talán ők is nehezen tudnának hitvallást megfogalmazni. De engedd, hogy az ő életük is a helyére kerüljön, és ott lesz a hely, ahol te azt jónak látod. Imádkozunk jövendőnkért, amely a te kezedben van, imádkozunk népünkért és nemzetünkért, köszönjük, hogy ebben a nagy közösségben is sok mindenen átvezetve minket, de megtartottál. És imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért, köszönjük, hogy szolgálatodba lehetünk, hogy a te népedhez tartozhatunk. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg most is imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretettel jelzem azt is, hogy holnap délelőtt 10 órakor újévkezdő ünnepi istentiszteletet tartunk, és ugye egyből ránk következik egy vasárnap is, úgyhogy 2-án szintén délelőtt vasárnapi rendszerint 10 órakor istentiszteletet tartunk az év első vasárnapján. Ugyanakkor jelzem azt is, hogy itt most 3 ünnepi alkalom is feltorlódott, külön a gitáros zenés istentiszteletünket nem fogjuk megtartani vasárnap délután. Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánok én is a gyülekezet minden tagjának, csendes háladással való emlékezést vagy örömteli együttlétet közösségekben mindazoknak, akik ezt az évet háladással tudják zárni. Istené legyen mindezért a dicsőség. Isten tiszteletünket mi is háladással zárjuk, majd úgy fogadjuk Isten áldását. A 451-es számú dicséretünket keressük meg, és annak az első és a negyedik verseit énekeljük. 451-es számú dicséretünk első és negyedik versei. Most olyan énekeket választottam, hogy nincs ott a dallam mellette, de azért figyeljünk az orgonára, és az bevezet bennünket, ezek azért ismert énekek, meg hát a kivetítésnek is van egy ilyen hátránya, hogy ott nem látjuk a dallamot, de az énekeskönyvekből ugyanúgy még meg lehet találni, és nyugodtan keressük is meg. 451-es számú énekünk első verse, száma nincsen, Uram, jó téteményidnek. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.